Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Fordulj hozzánk, Urunk, könyörű szolgáidon, árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy örüljünk és vigadjunk egész életünkben. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek hozzánk szóló üzenetét, amely írva található a Bibliaolvasó kalauzunk mai napi újszövetségi ige szakaszában, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részéből, a 16. verstől a 21. versig terjedő szakaszt olvasom föl. Miközben Pál Aténban várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikúreus és sztoikus filozófus is vitázott vele. Némelyek ezt kérdezték: mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások ezt mondták: úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték és megkérdezték tőle: megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert amint halljuk, idegen dolgokkal hozakodsz elő, szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiak és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébben sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Az Úristen tegye áldottá az ő igéjének útját a mi életünkben. Jöjjetek, imádkozzunk! Mindenható Istenünk, hálát adunk neked, hogy úgy állhatunk meg előtted, hogy várhatjuk az áldást, az erőt, a békességet, a nyugalmat. Úgy állhatunk meg előtted, hogy tudjuk, ajándékok várnak itt ránk. És kérünk téged, hogy most ne arra tekints, amilyen a mi életünk valójában. Ne nézd azt, hogy sokszor nem értünk meg téged, hogy sokszor nem hívunk segítségül, hogy nem rád figyelünk, hogy nem hozzád fordulunk, hanem most tekints arra, Úrunk, hogy itt vagyunk, hogy téged várunk, hogy mindent tőled szeretnénk megkapni. Taníts hát minket ezen a mai napon is, vezess igéd szavával, és mutasd meg nekünk, Urunk, hogy szeretsz minket. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és a 246-os énekünket keressük ki, és a 246. dicséret 4. versének éneklésével készüljünk az ige hirdetésre. Ó Szentlélek, kérünk tégedet, bátorítsad a mi szívünket. Istennek az a szent igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy szent lelke segítségével ezen a mai napon hozzátok is szólni kíván. Írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részében, a 22. verstől a 25. versig terjedő szakaszban a következőképpen. Ez az előbb hallott ige szakasz folytatása. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt: aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva: az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Ámen. Kedves testvéreim, megmondom őszintén, amikor minden évben eljutunk az ünnepi esztendő, legalábbis az egyházi ünnepi évnek a csúcspontjára, vagyis a Szent Háromság vasárnapjára, akkor kicsit úgy érzem, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Pedig itt lenne az összefoglalás, ugye a mai napon van Szent Háromság vasárnapja, amikor egyben összefoglalva láthatjuk mindazt, amit Istenről megtudhatunk, hogy ő a világ teremtője, és amikor a teremtett világban körülnézünk, akkor megláthatjuk őt, mint mennyei atyát. Amikor visszaemlékszünk így a húsvéti ünnepre, vagy éppen a nagy péntekre, akkor láthatjuk Jézus Krisztus kereszthalálában és az ő feltámadásában az egyszülött fiút. És amikor a pünkösdi ünnepre, az egy héttel ezelőtti ünnepre visszatekintünk, akkor pedig érezzük a bennünk lakozó szent lelket. És hogyha szeretnénk így összefoglaltan látni a mindenható Istent, akkor igenis szent háromságában kell megragadnunk őt, hogy teljességgel tudjuk, amit róla megtanulhatunk. De azt hiszem, hogy ez nagyon nehéz. És már csak abból a felsorolásból is, amit eddig hallottunk, mindenki azt láthatta, hogy nehéz így látni Istent. Nehéz így megismerni. És nem véletlen, hogy Pál apostol is úgy kezdte azt az aténi prédikációt, ahogy elkezdte. Közelről, az emberek életéről kezdve, megdicsérve őket, hogy látom, vallásos emberek vagytok. És én is nyugodtan megdicsérhetem a jelenlévőket, hogy igen, vallásos emberek vagytok. Hogy eljöttetek ezen a szép napsütéses vasárnapon, és itt vagytok a templomban. És aztán folytathatom én is tovább, mint ahogyan Pál apostol folytatta, hogy láttam valahol egy feliratot, hogy az ismeretlen Istennek. És ez engem is elgondolkoztatott, bár egy kicsit másról, mint Pál apostolt. És feltettem magamnak néhány kérdést. Hát én magam tökéletesen ismerem Istent. Pontosan tudom, hogy Isten ebben a világban hogyan munkálkodik. Megnézem a történéseket, és meg tudom mondani, hogy ez az Isten műve volt, ez nem az Isten műve volt, ez most éppen valami emberi mulasztás volt, vagy éppen a mindenhatónak az ajándéka. Megpróbálom külön válogatni az emberi élet eseményeit, és sikerül ez teljesen, mindig tökéletesen. És a kérdésekre magam is azt a választ adtam, hogy nem. Bármennyire szeretném, nem ismerem tökéletesen Istent, és nem tudom pontosan megkülönböztetni, hogy mikor van velem, és mikor ajándékozza meg az életemet. És hogyha éppen elkeseredett hangulatomban lennék, akkor most nagyon szomorkodhatnék. Itt vagyok lelkészként, tanultam 5 évet a teológián, keményen, erőmet megfeszítve azóta is. Az elmúlt lelkészi szolgálatomban megpróbáltam mindig észrevenni, hogy Isten hol segít, vagy hol van jelen. És mégis azt kell mondanom, hogy mintha ismeretlen lenne az Isten. Nem tudnám tökéletesen megfogni és megragadni. És ezért kell nekünk is egy kicsit messziről indulni. Onnan, hogy itt van ismeretlenül az Isten, de mégis úgy, mint aki ismerős. Ismeretlen, mert nem tudok pontos definíciót adni. Nem tudom meghatározni, hogy hát, ha ezt elmondom, ezt a 3 mondatot, 4 mondatot, mint ahogy matematikából sokféle definíció van, és az érettségire gondolom, hogy a gimnazisták ezt mind megtanulták, talán annak idején még mi is, nincsen ilyen definíció Istenről. Nem tudom ennyire pontosan körülírni, de ugyanakkor ismerős. Ismerős, mert megtapasztaltam már sok mindent vele kapcsolatban. Ismerős, mert hiszen itt vagyunk ezen a mai napon. Valamit megpróbálunk megtudni róla. Ismerős lehet a keresztelős családoknak is, hiszen elhozták a gyermeküket, hogy az Úristen kezébe visszahelyezzék, hogy ő oltalmazza őket. Hadd mondjam így, az ismeretlenül is ismerős Istenről beszélhetünk ma. És erről a kifejezésről eszembe jutottak a közösségi oldalak. Közösségi oldalakon ugye megpróbáljuk megkeresni a kapcsolatokat a különböző szinteknek megfelelően, családtagok, barátok, ismerősök, és hát bejelöljük egymást, vagy visszaigazoljuk a jelölést, éppen ahogyan ez sikerül, és vajon kiket igazolunk vissza? Mindazokat, akiket valaha láttunk már, és tudjuk róla, hogy körülbelül kicsodák, vagy azokat, akikkel beszélgettünk, akikkel van valami közös kapcsolódásunk, akikről pontosan tudjuk, hogy az életük hogyan néz ki. Ki az ismerős nekünk? És én azt gondolom, hogy sokszor nehéz helyzetben vagyunk, amikor ilyen jelölést kapunk, mert lehet, hogy ő ismer minket, de mi nem tudjuk, hogy a jelölő kicsoda. Éppen ezért, amikor az ismerős Istenről beszélünk, akkor egy kicsit gondolkozzunk el mi is, hogy ha ő bejelölne most minket egy ilyen közösségi oldalon, visszajelölnénk-e? Vagy milyen kategóriába sorolnánk be őt? Azt mondanánk, hogy hát már hallottam róla. Vagy tényleg az ismerősünk, vagy barátunk, családtagunk netán? Én azt gondolom, hogy a legjobb jelölés az az lenne, hogyha családtagként tudnánk rá tekinteni. Úgy, mint aki minden nap jelen van az életünkben. Úgy, ahogyan a házastársunk ott van, vagy a gyermekeinkkel együtt élünk, pontosan úgy van az életünkben Isten is jelen, az ismeretlenül is ismerős Isten. És én azt gondolom, hogy ezt kell begyűjteni, a mindennapos tapasztalatot, hogy tudom, tényleg ott van velem, nem hagyott magamra, nincsen távol, ő valóban közel jött az életemhez, adja az áldását nem csak másoknak, hanem még nekem is. Valóban ő lehet az én családtagom az életemben. És két nagyon fontos dolgot elmond erről a családtagról Pál apostol. Az egyik az az, hogy ő nem lakik kézzel csinált templomokban. És a mai napon egy másik eseményre is emlékezünk, éppen a tatai református templom felszentelésének az évfordulóján vagyunk együtt, mert azt is Szent Háromság vasárnapján szentelték föl, és egy kicsit furcsa talán ez a mondat, hogy az Isten nem lakik a kézzel csinált templomokban, de értsük jól ezt a mondatot. Ez nem leszűkítése a mindenhatónak, hanem éppen valami kitágításról van szó. Nem csak itt imádkozhatom hozzá, nem csak itt tudom megszólítani őt, meg tudom szólítani természetesen a gyülekezet közösségében, de otthon is, a munkahelyen is, a nehéz helyzetekben is, teljesen mindegy, hol vagyok éppen az életemben, ott őhozzá felkiálthatok. És ez az imádság lehetőség az, amiről Pál apostol is beszél. Nem lehet hozzá kötni egyetlen épülethez sem, még a tatai református templomhoz sem. És nem véletlen, hogy Jézus is így bíztatta a samáriai asszonyt, aki egy kis eszmefuttatást folytatott ott Jézusnak, hogy hát mi samáriaiak ezen a hegyen imádjuk az Istent, és felmutatott a hegyre, ti zsidók meg valahol Jeruzsálemben. És akkor Jézus erre azt mondta, hogy hát nem így kell a mindenhatót imádni, mert ő lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Nem az a lényeg, hogy éppen hol vagyunk, hanem hogy milyen lelkülettel közeledünk hozzá, hogy miként próbáljuk meg őt megragadni és bevonni az életünkbe. Isten nem lakik kézzel csinált templomokban, de ott lehet az életemben, ott lehet áldásával, erejével, ha a segítségét kérem. És a másik megállapítás ennek a folytatása. Ő nem lakik kézzel épített templomokban, és nem szorul rá egyetlen emberi kéz szolgálatára sem. És úgy egy kicsit megütköztem ezen a mondaton. Hát akkor ne tegyünk semmit a gyülekezetben, ne tegyünk semmit a másik emberért, ne segítsünk, ne próbáljunk meg az isteni áldást továbbadni. És én azt gondolom, hogy nem erről van szó. Pál apostol is pontosan tudta, hogy miről beszél. Arról beszélt az apostol, hogy vannak dolgok, amiket az ember meg tud tenni, és vannak dolgok, amiket nem. És egy képet hadd hozzak most ide. Nem régen néhány rózsatövet ültettünk, és ahhoz, hogy azzal minden rendben legyen, hát pontosan tudni kell, hogy mit csinálunk. Elő kell készíteni a terepet, a gyomnövényeket eltüntetni, egy gödröt ásni, azt normálisan belocsolni, tápanyagot odarakni, beültetni, ha szükség van rá, megpermetezni, és aztán, ahogy ott elhelyeztük, utána is gondozni. Megint csak, ha kell valami ág levágni, vagy az elszáradt részét leszedni, megpróbálunk mindent megtenni. És mit látunk mégis? Azt látjuk, hogy vannak dolgok, amiket mi nem tudunk megtenni. Nem tudjuk megfogni a hajtást és kihúzni. Nem tudjuk a bimbót ráragasztani. Nem tudjuk a szirmait szétnyitni. Az már nem rajtunk múlik. És amikor Pál apostol azt mondja, hogy Isten nem szorul rá az emberi kéz szolgálatára, akkor nem azt mondja, hogy semmit ne tegyünk, dehogyis nem. Tegyük meg mindazt, ami a mi feladatunk a gyülekezetben. Ha úgy van, akkor mi fogjuk meg annak a kezét, aki nem tud járni, vagy nehezen jár. Ha úgy van, akkor mi mondjunk el valamit a mindenhatóról a másiknak, aki még nem hallott róla. Az életünkben vannak dolgok, amiket nekünk kell megtenni, de a növekedést, az áldást, az erőt már Isten adja. Ő lesz az, aki kibontja a virágszirmot, ő lesz az, aki valóban széppé és csodássá tesz mindent. A növekedés már őtőle jön, és ezért mondja Pál apostol itt, hogy ő nem szorul rá az emberi kész szolgálatára. Nem tudom, kedves testvéreim, hogy vajon most hogy állunk a mindenhatóval. Ismeretlen még mindig, vagy inkább ismerős. Valóban úgy tudunk rá tekinteni, mint aki ott van az ő erejével, áldásával a mindennapjainkban. Úgy tudunk rá tekinteni, mint akit megszólíthatunk, bárhol is legyünk az életünkben. És úgy tekintünk rá, mint akiért hajlandóak vagyunk a másik ember életéhez odalépni, és őt megszólítani. Hát válaszoljuk ezekre a kérdésekre, mind azt, hogy igen. Készek vagyunk rá, hogy együtt legyen az életünk ezzel az ismeretlenül is ismerős Istennel. Amen. Imádkozzunk. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten, téged áldunk és téged magasztalunk. Mert ha megnézzük az életünket, bár sokszor úgy gondoljuk, nem ismerünk téged, mégis olyan ismerős az a segítség, amely tőled jön. Amikor éppen úgy gondolnánk, hogy elcsüggett a lelkünk, és mégis tőled erőt kapunk. Amikor azt éreznénk, hogy már minden kilátástalan, és mégis megnyitsz előttünk egy ajtót. Amikor talán arra gondolnánk, hogy minden reménytelen, hogy nincs értelme tovább lépni, és akkor mégis a jövőben egy fénypontot látunk magunk előtt. Köszönjük neked, hogy mindezekkel körülveszed az életünket, hogy valóban ismerősen családtagként tekinthetünk te rád. És így imádkozunk, Urunk, hogy te segítsd meg az életünket, hogy ott legyen benne mindig a hála és a köszönet. De segítsd meg azokat is, akik terheket, nehézségeket, fájdalmakat hordoznak. Légy ott a gyászoló családokkal, akik szerettüket veszítették el, és szerettük ravatala mellett kellett megállni. Te vezesd az ő életüket is, áldásoddal, vigasztalásoddal. És kérünk, hogy te adj nekünk valóban lelket, szeretetet, hogy mi lehessünk az a kéz, amely segít, amely támogat, amely erősít, hogy a mi szájunk lehessen az, amely rólad beszél, hogy megtehessük mindazt, ami a mi feladatunk. Mindezekre, a tettekre, szavakra, a te áldásodat kérjük. Maradj hát velünk, Szent Háromság Isten. Ámen. És imádkozzunk most az Úr Jézustól tanult imádsággal is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És fogadjátok az Istennek áldását, maga a békesség Istene pedig szenteljen meg titeket teljesen, és tegye fedhetetlenné a ti lelketeket, testeteket, és őrizze meg teljes épségben fedhetetlenül, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Ámen. Ahogyan minden esztendőben az lenni szokott, ilyenkor Szent Háromság vasárnapján, vagy ahogyan a gyülekezetben hívjuk, hálaadó napon, néhány dolgot el szoktam mondani az előző évi gyülekezeti életről, és ezt nagyon röviden fogom megtenni, mert utána még szeretnék az ünnep másik részéről is beszélni majd, ez pedig a templom felszenteléssel kapcsolatos. Először tehát a tavalyi esztendő beszámolóját hallgassuk meg. Először is voltak a lelkészi szolgálatokat érintő személyi változások. Igazából ugye azt láttuk, hogy minden esztendőben az elmúlt évek során ez így történt. Az egyik ilyen változás, hogy a gimnázium vallástanári munkájában Márkus Dániel nagytiszteletű úr helyét Farkas Balázs segédlelkészünk foglalta el. Ezúton is megköszönjük Márkus Dániel minden szolgálatát, most így különösen is a gimnázium érdekében tett erőfeszítéseit. Másik ilyen változás volt, hogy Judea Farkas Tünde, aki gyülekezetünk hitoktatója, Az új órarendi keretek között zajló hit és erkölcsön oktatásban az óvodai munkája miatt nem tud részt venni. Itt is megköszönjük neki az áldozatos, gyermekekre odafigyelő szolgálatát, amit a Jászmin utcai általános iskolában végzett, és kérjük, hogy a geszti óvodában továbbra is a tőle megszokott alapossággal lássa el szolgálatát. És a harmadik ilyen változás, hogy Nagy Krisztina gyülekezetünk beosztott lelkésze tavalyi esztendő szeptemberétől ismét visszaállt a szolgálatba. Ezeknek a változásoknak megfelelően kellett újraosztanunk a szolgálatokat az elmúlt év nyarán, aminek következtében igyekeztünk mind a feladatokat, mind amennyire ez lehetséges, a felelősségi köröket is megosztani. A gyülekezet lelki életével kapcsolatban két nagyon apró változást tudok jelenteni, jelezni, amely azonban reméljük, hogy idővel nem apró változás lesz majd, hanem komoly eredménye lesz. Az egyik a férfi kör, így fogalmaztam meg, hogy külső nyomásra indult. Férfi testvéreink szorgalmasan mondták, ha van női kör, miért nincs férfi kör. Úgyhogy egy idő után beadtam a derekamat, és lett férfi kör is a gyülekezetben. Ez a tavaly szeptemberben indult el, minden hónap egyik csütörtök estéjén 6 órakor találkozunk, és beszélgetünk hétköznapi dolgokról, illetőleg arról, hogy a mindenható Isten miként is jelenik meg a hétköznapi életünkben. És megalakult egy második házi csoportunk is, amelyik szintén beszélgetős, imádsággal eltöltött alkalom, és itt is lehetőség van arra, hogy minél közelebb jussunk a mindenhatóhoz. És tavaly évben megpróbáltuk megfogalmazni azokat a fő hangsúlyokat is, amelyek a gyülekezet életében fontosak, itt a szeretett szolgálat megerősítését, illetőleg a misszióval kapcsolatban a hittanosok bevonását és a családok elérését fogalmaztuk meg, és ennek megfelelően indult el, ez már az idei esztendőnek a fejleménye, a kakaós kalácsos reggeli, de a tavalyi esztendőtől kezdve, pedig minden hónapban, egy vasárnapon a hittanos gyerekekkel találkozhatunk az istentiszteleten, és ilyen formában nem csak találkozhatunk, hanem beszélgethetünk is a szülőkkel, gyerekekkel, hogy egymást minél jobban megismerjük. Alapvetően összegző mondatként egyetlen dolgot tudok csak elmondani, hogy a gyülekezet életének minden öröméért és sikeréért köszönetet mondunk a Szent Háromság Istennek. És a második dolog, ami miatt ugye hálaadó napon együtt vagyunk, az a tatai református templom felszentelése, ez ugye 1786-ban történt, nem kerek az évforduló, ám két dolog aktuálissá teszi majd azokat a gondolatokat, amiket el fogok mondani. Az egyik, hogy a tavalyi esztendőben feltárásra került a Kossuth téren a Szent Balázs templom. A másik pedig, hogy az idei esztendőben a reformáció 500 éves évfordulóját ünnepeljük, és ilyen formában egy kicsit mi is végig tekinthetünk azon, hogy miként is élte meg a tatai reformátusság a gyülekezeti életet, és egy ilyen kérdésre fogjuk a választ keresni most, hányadik templomban ülünk, amit a reformátusok használnak, és arra kérek mindenkit, hogy mindenki egy tippet tegyen magában, hogy ez most hányadik templom, amit a reformátusok használtak, mindenkinek van lehetősége ezt a tippet megtenni, és majd a végén mindenki összehasonlíthatja azzal a számadattal, ami a végén kikerekedik, több, kevesebb, vagy éppen ugyanannyi, ami kijön. Tehát mindenki a téteket magában megtette. És akkor innentől kezdve néhány gondolatot hadd mondjak el a református templomok történetéről. Hát az első református templomról nincsen közvetlen adatunk, csak közvetett. Minden bizonnyal a 15 éves háború előtt, a 16. században a várban lévő kápolnát használták református elején is, az evangélikusokkal közösen, úgyhogy már mindenki az elsőt azt kipipálhatja, tehát ha valaki egyre tippelt, akkor kénytelen lesz tovább lépni ebben a tippelési sorban. Aztán tudjuk, hogy a 15 éves háború során nem csak Tata, hanem a környék is elnéptelenedett, és amikor a hagyomány szerint a 17. század első éveiben újra települt a város is, akkor indult 1608-ban a gyülekezeti élet el, és ekkor vette használatába azt a bizonyos templomot, amit a Kossuth téren ugye az ásatások feltártak, a református gyülekezet. És ez a templom igazából mind a mai napig ott van, csak éppen ugye a Kossuth tér burkolata alatt. És négy visszaemlékezés van, amiről megtudjuk, hogy miként is alakultak ezek a templomok. Mindegyik adjából korabeli feljegyzés az 1670-es évektől az 1770-es évekig. Hát egy kis bogarázás is volt, hogy miként lehet ezeket összeegyeztetni. Némi kis ellentmondások is voltak itt az adatok között, de mégis felvázolnám akkor, hogyan is történt a 17. 18. században a tatai templomoknak a története. 1721-ben volt egy tanú kihallgatás, amin egy akkor 66 éves tanú elmondta, hogy azt a bizonyos kőtemplomot, ami a piac téren van, azt bizony a reformátusok használták, amióta ő az eszét tudta és Tatára került, mert ő Komáromból költözött ide Tatára. Igen ám, de jött az 1674-es év, és akkor Csáky László földesúr parancsából onnan a reformátusoknak ki kellett menni, a templomot pedig elfoglalta és elvette tőlük. Itt aztán a feljegyzések nem egységesek, hogy mik történtek még 1674-ben, hogy esetleg a prédikátorházára is rátörtek, őt is elűzték, a tanítóval együtt, vagy pontosan mi történt. Aztán egy olyan feljegyzés is van, ez éppen Kocsi Csergő Bálintól, aki a pápai iskola rektora volt, ám a szomszéd faluban született. Tehát minden valószínűség szerint pontos információi voltak. Ő leírta, hogy 1674-ben nemeseket, előkelő polgárokat és egy orvost is elfogtak, és egy igen szennyes és szűk lélegzetet is elállító börtönökbe vetették, és miután az előkelők számára sírokat készítettek, halállal fenyegetve oly sokáig gyötörték és rémítették őket, amíg maga az ellenfél fáradt el, és akarata ellenére is szabadon kellett, hogy bocsássa őket. Na ez a kitartás, amire szeretném buzdítani a jelenlegi tatai reformátusokat is, hogy az ellenfél fáradjon el, ne pedig mi. Szóval 1674-ben a templomot elfoglalták, és a reformátusok építettek fából egyet. Használták is a templomot, aztán jött az 1683-as török hadjárat, a törökök jó szokásuk szerint, amit lehetett felgyújtottak, úgyhogy Tata városát is felgyújtották, így a szép fából készített templom is elégett. Nem tudom, hogy mindenki számolja el már, hogy hol tartunk, segítek, harmadik templom. Ezt így jegyzi fel egy visszaemlékezés, eltágulván erről a földről a török, előjött az említett méltóságos gróf, kivált a várnak megnézésére, és ekkor magához hivatá a református elöljárókat, és ezt mondotta nekik, hogy ha mindjárt letesznek 600 forintot, visszaadja nekik a templomot. Ezek szegények mindjárt összeszerzették, és megvitték ezen summát. Gróf is mindjárt kezükbe adta a templom kulcsát, és emberit küldvén a pecsétet fölszakasztatta, és így bírták a reformátusok az oratóriumot, ezt mondja a visszaemlékezés, csak azért, hogy a 600 forintot úgy be tudjuk lőni, egy embernek a éves bére olyan 12-14 forint volt annak idején, tehát akkor számoljuk ki, hogy hány ember éves fizetése volt a 600 forint, matematikából annyira nem vagyok jó, előre pedig nem számoltam ki, úgyhogy egy számolási feladatot fogok bízni megint a gyülekezetre, de a gyülekezet letette. És megint a kőtemplomot használták a piac téren 14 éven keresztül, és akkor 1699-ben ezt is elvették. És kaptak egy telket, és így szól a visszaemlékezés, építettek egy szövényből való oratóriumot, vagyis valamiféle, hát összeszőcsárral tapasztott épületet, ugye ez pontosan milyen lehetett, nem tudjuk, de sokfelé láthatunk így ilyen skanzenekben, múzeumokban ilyen technikával épített épületeket, szóval megépítették, akkor hánynál tartunk, segítek, hogyha nem lehetne követni, a negyedik Isten tiszteleti helynél. És aztán egy visszaemlékezés szerint 1721-ben a reformátusok építettek egy fából való templomot, mivel hogy az anyaga nem ugyanaz, ezért kénytelenek vagyunk feltételezni, hogy az ötödik templomnál járunk, és jött az 1759-es esztendő, egyébként, hogyha itt kimegyünk, ennél a márvány táblánál olvasható is, 1759-1783 árva gyülekezet volt a tatai, vagyis nem volt se temploma, se iskolája, se lelkésze, se tanítója, se semmi. És hát 1759-ben véletlenül Tatán tartottak egy megyegyűlést, a gyülekezet tagjai szerint ez nem volt annyira véletlen, hanem éppen azért csinálták, hogy elvehessék a templomot, és a megyegyűléshez katonák is tartoztak, a katonák pedig elég jó erőben lévén ezt a templomot lerombolták, majd felgyújtották, és azt írják a reformátusok, hogy ennek a templomnak még a porát is széllyel szórták. Hát nem sok maradt belőle. És akkor Kocsra és Naszájra jártak a tataiak Isten tiszteletre, most a Kocsi és a Naszájai templomokat nem számoljuk bele. Tehát azt most kihagyom a matematikából, de csak a tatai dolgokkal foglalkozunk. És 1767-ben, vagyis 7-8 évvel itt az események után azt írták, hogy hát a templom helyén semmi nincsen, hanem az oratórium helyén néha kukoricát termesztenek, néha tövis gaz növi fel magában. Ugye ez is egy képet mutat arról az időszakról, hogy hogyan is nézhetett ki a templom helye, és vajon hogyan esett ez a reformátusoknak, hogy a templomuk helyén kukoricát termesztenek. És sok kérvény, sok minden történt itt az elkövetkező években, és a türelmi rendelet 1781-es kiadása volt az, ami aztán megváltoztatta a helyzetet, és 1783-ban elkezdték építeni ezt a templomot, amiben állunk, vagy én állok, a többiek ülnek. Tehát 1783 és 86 között épült föl ez a templom, és 1786-ban Szent Háromság vasárnapján történt a felszentelés, 1786-os ugye az úrasztala, ami mellett én most itt állok, illetőleg minden valószínűség szerint a falak azok, úgyhogy a templom légköre még ezt az időszakot sugározza. És hát akkor gondoljuk végig, hogy mennyinél is tartunk most. Azért ideírtam valahol magamnak, hogy a 6. istentiszteleti hely, ami Tatán használtak, úgyhogy a piac térit azt csak egyszer számoltam, nem kétszer. Tehát aki a 6-os számra tippelt, az ezt a tippelési versenyt megnyerte, majd kint a készfogásnál egy erősebb készfogással fogom megjutalmazni azt, aki a 6-os számot tippelte. Hát én nagyon reméljük, hogy ezt a templomot most még azért egy jó darabig használni tudjuk. Ugye ez a legtovább használt templomunk itt Tatán, és reméljük, hogy még sokáig szolgálja a református gyülekezet istentiszteleti életét. Hát ennyit gondoltam így a templom történetről, több minden is van, azokat majd feltehetőleg egyszer a gyülekezeti újságban közzéteszem, és akkor ilyen formában is elérhető lesz. Fiamnak megígértem, hogy sokat beszélek ma, úgyhogy még folytatom. A hirdetésekkel szeretném folytatni ugyanis az istentiszteletet. Először is a hálóáldozatra való lehetőséget hirdetem. Adakozzunk Istennek hálából a tőle kapott ajándékokért, nem feledve az igének szavát. A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Köszönjük a zenei kíséretet, a gyülekezetnek az éneklést, és akkor fennállva hallgassuk meg az apostolok cselekedeteiről írott könyvből a mi Istenünknek az igéjét. Pál ezt mondta: aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva: az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Ámen.